Jó napot, jó estét! Azt szerint, hogy mikor nézik a heti libazsírt, Kaiser Otto fotoművész, fotográfus a vendégünk. Ezennel felszólítalak benneteket, hogy tegeződjetek, vagy én is magázni fogok.
Nem,
csak
tegeződni fogok.
Nehezemre esne, mert régóta ismerem a művészt, és nagyon nagyra tartom, és minden esetre valami égigérő közhelyen kezdhetném, hogy bizony a zsebedben lévő telefonnal csinálsz-e nagyon jó képeket, vagy inkább azt kérdezném, hogy a fiattól láttam képet valahol, és hogy az is állati jónak tűnt, de nem a te árnyékodban lévőnek, hanem valami más gondolkodásmódnak, azt én jól láttam?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Jól láttad, mert úgy történt, hogy én nem szorgalmaztam azt, hogy a fiam fotográfus legyen. Ő maga, saját maga zenésznek készült, ugye Barcelonában tanult gitározni, és egyszer csak beleszeretett a fényképezésbe, egy lányba, aztán a fényképezésbe, és onnantól kezdve nem volt megállás. De mi nem nagyon beszélgetünk képekről, és én ezt nagyon szeretem is, hogy ő nem akarja állandóan kikérni a véleményemet, és majd a papától tanulni. Nem, neki van egy saját világa, amit következetesen végigvisz, az úgy fejlődik, ahogy ő akarja, olyan hatások érik, amilyenek ők akarják, még technikailag is csak nagyon-nagyon kevés megoldásról beszélünk, úgyhogy van egy saját.
De megdicséred legalább, ha tetszik valami?
Megdicsérem, mert tetszik.
Van egy új album, ez, hogy kell mondani, kulturális termék megjelenítés. Csodálatos képek vannak benne, de én két ajánlásból idéznék. Az egyik az Keleti Éva, ez már önmagában azt jelenti, hogy itt valami fantasztikus dolog történt. Müller Péter azt írja, ha vége lesz a világnak, és csak Kaiser Otto képei maradnak fenn, azt fogják gondolni más bolygók lakói, hogy gyönyörű volt ez a földi élet, és csodálatos volt itt embernek lenni. Igen, egyébként, de hát azért nem csak a napfényes oldal van ebben a könyvben, és a Keleti Évától idéznék, hogy meghosszabbított kezével, mármint Kaiser Otto, fényképezőgépével a lehetetlent is elénk varázsolja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ajánlásnak ez a nézők számára fontos, hogyha valaki vevő a fotókra. Nekem szívfájdalmam, hogy ma nem érzik, még mindig nem érzik az emberek, hogy egy fotónak lehet olyan értéke, mint egy festménynek. Én egy időben akartam nyitni egy olyan üzletet, ahol csak művész fotókat tárulnak, és azt mondták, hogy még a lakásom is rámegy erre, mert
nem... Mindig jó érzéke volt az üzlethez.
Igen, de mondtam, hogy én majd dolgozok mellette, azt mondta, csak rá fizetni fogsz. És ez nekem nagyon, nekem van fotó a lakásomban, mert én ugyanon egyenértékűnek érzem egy festménnyel. Lehet, hogy ez szentségtörés most, amit mondtam, de mondom.
Vagy egy kicsi túlzás, ha nem is szentségtörés.
Túlzás?
Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon nehéz terep, és rettentősen sok összetevője van. Igazából nem lehet okozni ezért sem egy, kettő, három, négy okot vagy tízet, hanem ez mind együtt oka. Tehát ahogy Magyarországon mondjuk, nem tudom, nagy hagyománya van a fürdőkultúrának, a fürdőink miatt, ugye a fotókultúrának ilyen értelemben nincs hagyománya. Tehát a fotográfusaink nagyon jók, a képeink nagyon jók, a befogadó közönséggel egyelőre nem tudunk mit kezdeni.
Közben mögötted megjelent Cseh Tamás, és remélem, hogy a nézők is azonosítják, téged portréfotósnak minősít az élet, de közben én tudom, hogy nem úgy kezdődött, vagy ilyen vegyesen kezdődő, vagy vegyesen folytatódó múltad volt, mert hiszen újságnál is dolgoztál, tehát riporterként ismerjük egymást, és ott aztán egyszer csak nagyon híres lettél arról, hogy fantasztikus képeid vannak utazásokról, meg a kastélyokról, nem tudom, hogy híres vagy, azt csak megbeszéltük itt kint. Az igazi, amit szeretsz, az a portré, tehát az a te saját műfajod?
Teljesen egyértelműen a portré. Itt ugye az a kérdés, most ha a könyvről beszélünk, akkor 50 év visszatekintésről beszélünk, míg azóta vagyok
azt a szakmában. Azt írtad, hogy záridő, hogy nagyon hosszú záridő.
Az
nekem nagyon tetszett.
Hát elég hosszú a záridő. Tehát így 50 év vonatkozásában nyilván nem lehet csak portréból megérni. Ahhoz ez az ország picike, hogy egy ilyen réteg műfajból mondjuk jól lehessen megélni, és sok mindent be kellett vállalni közben. És az a sok minden is kell, hogy valamilyen szinten teljesítődjék, és akkor gyakorlatilag...
Jaj, itt a kedvencem. Ez a kedvencem. Hát azt nekem nem mondja senki, hogy egy falon nem ugyanolyan értékű, mint...
Én meg ezt textilen szeretném látni, és hordanám.
Mint egy festmény, mindegy, a pipacsok, előttem is ez van kinyitva.
Igen, ezek az illusztrációs korszakomból valók, illetve pontosabban szólva a bizonyos életszakaszokban mindig visszanyúltam, például ez a narancs is, ugye, visszanyúltam az illusztrációs műfajhoz, én azt nagyon szerettem. Akkor kezdtem el abba hagyni, amikor a digitalizáció tért hódított, és már nem volt kihívás egy illusztrációt elkészíteni, főleg ma már a különböző intelligens megoldásokon már egyáltalán nem. De azért a gondolat még mindig kell, hogy kisugározzon egy-egy illusztrációból, úgyhogy szívesen visszanyúlok hozzá.
De volt egy idő, amikor főszerkesztő helyettes voltál, és nem fotóztál, az megdöbbentett engem, hogy le tudtad tenni a fényképezőgépet, és irodista lettél, mint főszerkesztő helyettes, de ez nem tartott sokáig, ugye?
Hát, én igazából nem voltam egy irodista soha, talán egyszer másfél évig voltam képszerkesztő a sztorinál, de egyébként amikor
De a kapunál, én a kapuról beszélek.
De ott is fényképeztem.
Akkor fényképeztem, de főszerkesztő helyettes volt.
Igen. De főszerkesztő is voltam több ízben.
Az egy rendszerváltó újság volt, folyóiratocska.
Brádi Zoltán.
Annak indult.
Mondom azoknak, akik hát sokkal később születtek, és nem tudják, mert ugye kapunak volt egy, hát nem tudom, 5-6 éves kifutása, nem volt sokkal több.
Szerintem. Több nem volt, de
a... De nagyon minőségi.
Hát a szerzői gárdája, szerzői ugye, gárda az, ami indulásnál, az egy nagyon-nagyon kőkemény erős társaság volt.
Varnos Szavéra
képen. Behúzta az erzsdélyi irodalmat, vagy irodalmárokat, szerzőket, és ott volt azért egy olyan társaság, amire az ember fölkapta a fejét néhányszor. Varnos Szavéra.
Mutassuk meg ezt a képet, Tomi, Varnos Szavéra képet.
Kérdés, hogy Tomi felismeri-e Varnos Szavért.
De hát az van mögé kiterve, úgyhogy nehéz nem megismerni.
Az előbbi volt, igen.
Ez Köllő Miklós éppen.
Már is itt van.
És Szavér egy szoborral keringőzik, ha jól látom.
Így van. Ez abból az időszakból valamikor Szavér hazajött Kanadából, mi összebarátkoztunk, és kiderült,
hogy... Imádta, hogy fényképezed, látom a szemét.
Igen, hát az, persze.
Vannak emberek, akiket jó fotózni azért, mert nagyon, nagyon sugárzóan tudnak együttműködni?
Ez attól függ, hogy az ember mit szeretne éppen azzal a képpel elérni, mert lehet, hogy túlsugározzák.
Tehát
csendesebb hozzáállás, az jobban tesz a képnek. De hát ez mindig a fotográfuson múlik, hogy mennyire tudja vezetni az alanyt.
Győri virág most éppen.
Igen.
Ó, de szép.
Virág nagyon tehetséges. Elképesztően tehetséges, és nagyon-nagyon kevés eszközzel dolgozik, fotózás közben, vagy dolgozott, amikor fényképeztünk, és rendkívül eredményes volt minden egyes pozíciója.
Mennyit kell neked beszélni ahhoz, hogy az alany olyan legyen, amilyen, tehát hogy a fotózás alatt olyanná változzon, mint amilyennek te szeretnéd megmutatni?
Kati, ez műfajonként függ, változik. Tehát gyakorlatilag, ha egy modellt fényképezel, egy színészt fényképezel, egy írót fényképezel, egy tudóst, egy sportolót.
Kocsis Zoltánt.
Hát Kocsis Zoltánnál sokat kellett beszélni, igen. Őt nehéz túlbeszélni, és nehéz volt kizökkenteni az ő jelenlegi, vagy éppen akkori világából. Kell a terelés, mindenféleképpen te kell a terelés, de hát ugye volt ez a bizonyos 250 ember, akit lefényképeztünk határon túl és emigrációban, hogy gyakorlatilag egy napra két emberünk jutott, úgyhogy autóztunk egyik helyről a másikra.
Mi is volt? Ez nekem ez a sztori olyan ismerős.
A Határtalan Irodalom című három
kötet. Azaz, Határtalan Irodalom, igen.
És Londontól Korozsvárig.
Jártad a világot. Igen. Jó munka lehetett egyébként.
De hát ott mennyit kell beszélni? Becsöngetsz egy ajtón, és kijön egy olyan ember, aki hát telefonon tudta, hogy te mész és sportét akarsz csinálni, de...
És a semmiből kell felépítened, hogy elfogadjon.
Úgy van, és az első 10 percen múlik minden.
De meg volt.
És mit mondasz ilyenkor, amikor teljesen ismeretlenül kinyitom az ajtót, jó napot kívánok, és?
Improvizálok. Nem tudsz előre felkészülni. Egy idegen emberre, egy idegen környezetre, az ő hangulatára nem tudsz felkészülni.
Kénytelen voltál mindent elolvasni például?
Hát az teljesen egyértelmű volt. Tehát az autóban, amíg mentünk oda, nagyon sokszor Zsuzsi felolvasott nekem novellákat, regényrészleteket, ha zeneszerző volt, akkor a zemezeit hallgattuk.
A feleség a hangos könyv?
Hát részben az is, meg sok minden más, mert az egész utat gyakorlatilag úgy szerveztem meg, hogy nekem csak ilyen mozdulatokat kellett tennem, hogy
mondjuk a gombat és kész. Például Szicíliába azért mész, hogy fotózzál, vagy egyébként mentél, és akkor ott úgy érezted, hogy...
Egyébként.
Igen?
Igen, mert gyakorlatilag mindenhova mentünk.
Mert az egy nagy korszak, ez a szicíliai korszak, a fotókor.
Igen, 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 hát mert imádtam. Mindenhova mentünk, igazából nem hagytam otthon sehol a fényképezőgépet, és noha szabadságon voltunk, azért én nyomkodtam a gombot, és aztán így mindig összeállt belőle valami, ez bármilyen.
Ja, te még a saját örömödre is fotózol?
Hát van az így 50 éve, igen.
Ez persze marháskodás, de az egyébként őszintén érdekel, hogy ha szabadságra mész, akkor is viszel egy komplett felszerelést, vagy akkor beéred a telefonoddal, amit valószínűleg jobban kezelsz, mint én, vagy mint egy átlag járókelő. Tehát, hogy te telefonnal is megcsináld azt a képet, amit meg kell csinálni.
Hát megcsinálhatom, úgy van, tehát ez a telefonnal nekem nincsen semmiféle problémám, de hát hogy hagynék én itthon egy felszerelést, amikor izgalmas helyekre utazom. Tehát...
Most itt van a feleséged, nézi. Igen. Van úgy, hogy ő mondja valamire, hogy figyelj, ezt nézd meg, mert
ez jó, valami... igen.
Van?
Persze, hogyne.
Igen?
Hogyne. Hát nagyon, nagyon sok esetben, amikor ugye én vezetem az autót, ő jobb oldalon minden más csinál. Nagyon sok esetben igazából nem is tűnhet fel nekem az, hogy mondjuk egy olyan, a templom könyvet készítünk, egy olyan templom mellett megyünk el, a láthatáron ott van egy templom.
Ez a Mátyás templom.
Nem, ez csak egy véletlen balra mutatnám. Ami nincsen fönt se az interneten, se a videó, de nekünk le kellene fényképezni, mert az az egyik gomotikus vagy reneszánsz templom. És akkor azonnal kiadja a parancsot, hogy akkor most kanyarodjál balra, mert hozzá
megálltok?
3 kilométer múlva ott a templom.
És van ilyen rengeteg kép, persze, ahol ti fedeztétek fel?
Hogy?
Vagy konkrétan a feleséget fedeztek fel?
Vagy konkrétan a feleséget, így van. Igen.
Akkor ez egy közös munka.
Társszerző.
Aha.
Na, ha már magánélet, hogy kezdődött, szóval mitől lettél fotós? Hogy ki inspirált? Hogy pápán, ahol születtél, már ott érdekelt?
Igen, véletlenül lettem fotós, alibiből mentem el egy műterembe fényképezést tanulni, a két egy sikertlen és egy vélhetően sikeres felvételi között, amiből aztán nem lett semmi, mert pár hónap alatt beleszerettem a portréfényképezésbe, pontosabban abban, hogy emberekkel foglalkozhatok. Hogy emberek arcát kutatgathatom, róluk megfogalmazhatok valamit, és...
14 évesen, vagy később?
Nem, hát ez 18 érettségi után. Gimnáziumban fényképeztem, de nem nagyon érdekelt. Amikor elmentem a műterembe dolgozni, akkor sem nagyon érdekelt. Igazából úgy gondoltam, hogy ezt az egy évet itt valahogy kihúzom.
Felvételig?
Igen. És aztán
mi lett volna az eredeti cél?
Hát az alibi. Külkeres szerettem volna lenni, de azért
miért?
Utazni vágytam.
Ja, utazni, ja, értem.
Gondolj bele, hogy egy pápai kisvárosban...
A kül fontosabb volt, mint a kereskedés.
Rájöttél, hogy a fotóval is lehet utazni, és akkor nem kell hajtani a külkerre.
Hát meg úgy egyáltalán az ember, amikor rájött döbben arra, hogy a fotó azért készül, mert ez egy olyan kommunikáció egy másik emberrel, ami teljesen sajátos, misztikus, akkor már tök mindegy, hogy mit fényképezel, bogarat.
Ezt a képet mondd el, hogy ez micsoda, légy szíves. Tomi, mutassuk meg.
Frenek Pál, akinek van egy francia...
Frenek, az igen.
Frenek. Hát ő a két, ő szintén egy Frenek Pál előadás valamelyik vidéki francia városban. Frenek Pál gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, próbát tart, és próbál bizonyos pozíciókat. Ez egyébként tükörből készült, tehát ő szemből nézi a tükörben, hogy mit csinálnak a fiai, és azt szerint instruálja őket.
Tehát na most ezt
nem csak Magyarországon világhírű,
bocsánat,
mert vannak ilyenek.
Bocsánat, csak egy baromságot muszáj, hogy megkérdezek. Igen. Hogy itt a két táncos volt, akik előtérben voltak elhomályosítva, és mögöttük a Frenák volt, igen, határozott kontúró, az hogy van? Mert általában a hátteret lehet elmázolni valamint, nem az előtere. Tudom, hogy ez hülyeség, de akkor is
hát a tükörben nézi.
Hát mert egyrészt tükör, másrészt a gondolat. Tükör. Tehát én a
mindenki
Frenákot...
Mindenki a tükörben van, az is, aki éles.
Frenákot szerettem volna kiemelni.
Értem. Jó, hogy ez egy utómunka által lehet előállítani.
Hát azonnal élesegítelítettem.
Akkor jó, bocsánat.
De előtte is mert azt kezdtem mondani, hogy ő nem csak Magyarországon világhírű, mert vannak ilyenek, hanem ők tényleg világhírű, hogy ismerted őt előtte is?
Nem, ez abban a sorozatban tartozott bele, amikor elkezdtük az írókat, költőket végigjárni, és akkor a kiadó azt mondta, hogy na hát akkor most már lehet más műfajból is embereket behozni, és akkor elkezdtük színészek, rendezők, táncművészek, és így kerültünk össze a Palival. Nem ismertem, én telefonon, mindenkivel telefonon vettük fel a kapcsolatot, és aztán meglátjuk a tükröt Párizsban.
Csupa jó élmény volt egyébként ezeknek az embereknek a megkeresése és megdolgozása?
Elmondhatatlanul nagy élmény volt, igen.
Lett belőle barátság, vagy?
Rengeteg barátság. Igen? Mai napig tartó barátságok van belőle. Sajnos ugye az a korosztály, akiről beszélünk, hogy már úgy mennek el. De nagyon sok mai napig tartó barátság van belőle, és iszonyatosan sokat kaptam tőlük. Hát ezek az emberek, ezek rendkívüli életutat jártak be. Ezek rendkívüli figurák. Tehát ha egyáltalán csak közöttük élsz, létezel, és minden nap velük kelsz, fekszel, beszélgetsz, levelezel, végigképezed őket, már akkor megemelkedik alattad a talaj.
De automatikusan velük nem könnyű együtt dolgozni, úgy gondolom, hogy a színészekkel könnyebb, mert nekik benne van a genetikai programjuk, vagy mutassák magukat.
Igen. Hát konkrétan igen, az írókkal egy kicsit nehezebb, költőkkel még nehezebb, műfordítókkal aztán végképp nagyon nehéz, de hát azért a színházi emberek, meg a táncművészek, azok könnyen kezelhető emberek.
A szociofotók milyen mennyiségben vannak a te életművedben? Mert vannak szociofotók.
Vannak. Hát nézd, az az igazság, hogy engem egy hosszú időn keresztül, nagyon szépen köszönöm a kérdést, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert engem hosszú időn keresztül gátolt az, hogy Magyarországon az úgynevezett szociofotó, ma már dokumentarista fotónak hívjuk, és így jobban hangzik, túl nyerte magát. Tehát, hogy elnyomott mindent. Nem volt, ugyebár amikor én is rendeztem például a sajtófotót 3 évig, meg előtte zsűritag voltam 3 évig, összesen 6 évig volt a sajtófotóhoz közöm, akkor nekem úgy kellett küzdenem azért, hogy a természetfotósok, a divatfotósok, a portrétisták, azok beleférjenek ebbe a kollekcióba, mert annyira minden a szociófotóról szól. És ez engem zavart, ez az egyoldalúság engem zavart, ergo én nem hoztam ki magamtól sűrűn szociófotót, de én nagyon sokat jártam különböző telepekre, ahol az emberek nem túl jól éltek, és nagyon jó barátságokat kötöttem velük, és nagyon sok olyan kép, ami még mindig az archívumomban, amely igazából, hogy is mondjam, tárlatra való lenne, de nekem nem ez a világom mégsem.
Persze, nem csak a nyomor a szociófotó.
Nem.
Akkora sikere van, te nagy Facebookos vagy, mert hogy én egy csomó, gyakorlatilag hetenként kétszer látok legalább föltéve képeket tőled, és azok zömében portrék, amennyire visszaemlékszem, de hogy nagyon sokszor látom azt, amit te is biztos észreveszel, hogy a régi fényképeknek milyen sikerük van a Facebookon, tehát hogyha valaki föltesz valami archívot 1958-ból, akkor 1500 komment és imádás bármilyen tárgykörben, és hogy jó lesik ránézni egy fodrászüzletre a 60-as években, ahol a nők a búra alatt ülnek és cigiznek meg. Tehát rengeteg dolgot tudunk meg a múltunkról, vagy elevenítjük föl, mert nekem már nem kell megtudni, mert ott voltam. Tehát, hogy nagyon jók ezeket a képeket, jó dolog nézni.
Na de tessék, hát itt van a fotográfia ereje, most mondtad el.
Igen.
Iszonyú ereje van. Nem véletlenül népszerű egyébként, és én sem értem, hogy miért nem teszik falra az emberek, de hihetetlen ereje van, és aki mondjuk amatőr, vagy félamatőr, tök mindegy, most már ez tök mindegy, és együtt él ezzel a szakmával, azt szerintem egy nagyon-nagyon nemes és dús életet él, mert egyszerűen folyamatosan inger közelben van.
A fények, a hidak, az épületek, a templomok, tehát mintha az építészet meg a rávetülő fény, az nagyon fontos szerepet játszott, az árnyékfény, ugye?
Igen, így van. Így van, mert gyakorlatilag az árnyékkal és fénnyel tudom igazán mondjuk egy utcarészletet vagy egy épületet úgy tagolni, hogy abban benne legyenek az én gondolataim, hogy én mit képzelek el az épületről vagy el az utcarészletről. Ezért én nem is tartom magam ilyen értelemben építészfotósnak vagy építészeti fotósnak, mert én egy kicsit ilyen szabad csapat vagyok hozzájuk képest, hogy inkább átértelmezem azt az épületet, és ehhez kell a fényjel.
Mikor használsz színes képet? Mert legtöbb kép... Igen, de azért néha van, hát a pipacsok, hát az én kedvenc. Hát soha tudom, de azért mégis.
Nem, sokat használok színes képet, tehát ugye megrendelés.
De mi dönti el?
Miért elegánsabb a fekete-fehér, mert elegánsabb?
Miért elegánsabb?
Aha.
Hát mert a színes fotó egy kicsit tud tolakodó lenni. Túlságosan meghatározza a faladat, a hangulatodat, meghatározza azt, hogy te mit gondoljál róla. A fekete-fehérhez képest tényleg egy elegáns, és úgy csak sugalmaz valamit. Nem, ma már én azért használok több fekete-fehér fotót, mert egyszerűen azt érzem, hogy a digitalizációval annyira elmentek a színek, tudjuk, naponta az interneten nem tudom hány képet nézel te is végig. Másnap már másfajta színű képekre váltsz, harmadnap megint egymást. Tehát nem, az állandóság, aha, mint olyan, az nem a színes fotók.
De Photoshopot használsz?
Hogy persze mindenki használ. Azt már nem lehet.
Tudod, azokat, akiket elmázolt ott a két táncos fiút, az például...
Az nem Photoshop. Azt élességet ráállított a frenákra.
Bemutatom segédedet, vagy igen, nem igen, tudom. Igen. Azt akartam volna mondani, hogy meg tudod állapítani csalhatatlanul, hogy valakinek egyszer elsült a keze a telefonján, vagy a fényképezőgépén, vagy ő tud fotózni? Tehát egy jó fotóból meg lehet mondani, hogy van-e mögötte tényleg tartalom, vagy egyszer csak sikerül, vagy nem lehet megmondani?
Mind az ideig, amíg a Magyarország 360 zsűri elnökeként nem néztem végig 120 ezer képet, addig én azt gondoltam volna, hogy meg tudom mondani. Így nem vagyok benne biztos. Tehát vannak olyan fotósok, akik még nem csak hogy falra kerültek, még esetleg nyertek is, és akkor kérünk tőlük több képet, ott viszont már eltörik minden. Tehát ott már látszik, hogy nincs folytatás. Azt nem azt mondom, hogy elsült a kezelés rettenetesen egy gondolatokat közvetített, de azért van ilyen véletlen, igen.
Hát azért 100 képből valaki a telefonon kattingat, egy biztos, hogy jó van, de ettől még nem fotóvű. Van tanítványod?
Nincs. Hát itt a pályázat környékén van egy ilyen kialakult kör, akikkel tartjuk a kapcsolatot, meg fiatalok, és akik, hogy mondjam, kicsit úgy követgetnek, de azért ezt így nagyon óvatosan fogalmazni, mert még nagyképűnek tűnök. Így konkrétan itt tanítványom, hogy őt kineveztem, mint hogy a Kornis Péternek mindig voltak tanítványai, így nekem nincsen.
365, ugye? Ez a sorozat, ami most már nem tudom hány éve.
Hat éve.
Hozzád kapcsolódik. Azért ez nagyon kemény lehet, mármint a zsűrizési része ennek az egésznek, még mindig csinálod?
Hát csinálom, bár a szemem jelentősen tiltakozik, ugye az első évben nem tudtam, hogy mit vállalok be, amikor azt mondtam, hogy majd én az előszűrést elvégzem. Ne tessék itt mindenkinek belepiszkálni, mert akkor még valami rossz dolog lesz belőle, vagy nem olyan szint. 21 ezer kép jött be. Aztán utána minden év, most tavaly rá már 44.500 jött be. Tehát az úgy nehéz az 5-6-7, amíg nekem az előszűrést el kell végezni, és utána ugye a zsűrivel együtt, azzal a 7-8 ezerrel, amit nekik átküldök, azt velük együtt újra átnézni, és akkor van egy 2-3 nap, amikor...
Ha ma kezdenéd a pályát, vagy egy fiatal ma kezdi, amikor te kezdted a pályát, akkor meg lehetett élni ebből.
Nagyon jól.
Rengeteg lehetőség, újságok, mondjuk internet nem volt, de volt minden más. Ma egy fiatal képtelen ebből megélni, hogy ő fotóművész, nem? Hát egy ilyen könyvet Kaiser Otto nevével ki lehet adni, de egy ismeretlennel, régen egy ismeretlennel is kiadtak nekem. Nagyon sok fotóalbumom van, akiket annól nem is tudták, hogy ki. Aztán lett persze belőlük valami. Így van ez?
Így van, de ez is nagyon-nagyon sok vektornak az összetevője. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy maga a könyvészet, ugye hova jutott el az elmúlt 10-15 évben. Hát a könyvkiadás, az újságkiadás, meg még nagyon sok minden más, a digitalizáció miatt ugye megrodjant. Tehát most nem tudsz, és ráadásul a rendszerváltás utáni években volt a könyvkiadásban, vagy a könyvterjesztésben egy időszak, amikor pótolni kellett az elmaradt műveket. Tehát a New York-i felhőkarcolóktól elkezdve a Harry Davidson-t mindent el lehetett adni fotóalbumok formájában.
Nekem legalább már... 15 van.
Igen. Na, ez ma már egyáltalán nincsen, tehát nagyon megnézik a kiadók, hogy kitől adnak ki albumot. Nagyon drága, és hát ugye pici nyelvterület vagyunk, tehát azért...
Számít ebbe?
Hogy ne számítaná, hát én nem idegy, egy 120.
De Otto, hát világ erősek vagyunk a fotográfia történetben, nem?
Na jó, de most amit mondasz, ahhoz az kellene, hogy Londontól Amerikáig mindenhol adjunk el magyar fotoművészek könyveit, az pedig az mást feltételez. Tehát ez egy olyan fajta bekötöttséget, vagy terjesztői hálózatot, ami nincsen. És egy saját nyelvterület, egy német, egy francia, egy angol, hát hogy ne, óriási előnyben vannak.
Még egy kicsit visszatérve arra, igen, hogy élő anyaggal dolgozol, hiszen portréfestő vagy, festő, hát mondjuk igen, portréfestő vagy, de
Robi fotográfus. Robi Kernőt mutassuk meg, mert nagyon szép fotó.
Volt olyan az életedben, hogy meglátszott a képen, hogy nem szereted az illetőt?
Na, itt egy szociófotó, tessék, amit hiányoltam.
Nem, ez a fekete vince író.
Én tudom, de a feeling az szociófotó. Mutassuk meg, Tomi, ezt.
Hát nézd, hogyha valakit nem szerettem, vagy nem jöttem ki vele, szerintem akkor inkább azt én nem mutattam meg azt a képet, vagy úgy nem. Nem akarok ilyen leleplezős képeket mutogatni. Ha azt mondod, hogy nem sikerült, és közömbös a kép, olyan biztos volt. Tehát, hogy nem sikerült belőle olyat kihoznom, sok minden oka lehet ennek. Olyan biztos volt, ezt így nem tudom.
Csak mert az ember a foglalkozása, a gyakorlása során találkozik olyanokkal, akikkel létre kell hozni az együttműködést akkor is, hogyha egyébként ellenszenves az illető. És mert profi vagy, ezért megcsinálod. Ezt akarom kérdezni, hogy az meglátszik-e a képen. Nem azt gondolom, hogy neked szándékosan csúnyát csinálsz belőle, nem így értem, hanem hogy megfeszülsz, hogy rendesen elvégezd a munkát, és mégsem olyan, mint akivel egy húron pendültél.
Abszolút így van, de ezért említettem az előbb, hogy amikor naponta két emberhez látogattunk el, tehát ez egy olyan sokkolt időszak volt, amikor nagyon nagy rutinom lett abban, hogy az első 10 percben, 20 percben próbálják meg kialakítani egy olyan közös nyelvet, nem mindig sikerült, egy olyan közös nyelvet, amikor elő tudom venni a fényképezőgépet, hogy az első 20 percben felesleges elővenni a
sok helyen állították ki külföldön, igen. London, Stuttgart, oda milyen képeket viszel, mert hát ugye a mi ismert embereink, itt éppen Balázs Fecó van a képen, azok ott nem mondanak semmit.
Nem. Ezek általában meghívások voltak, és általában azt kérték, hogy mutassam be Magyarországot, mutassam be Budapestet, mutassam be Kárpát-medencét, vagy például egy nagyon nagy sorozat volt a Kinszky Imrével együtt, azt hiszem 12 balkáni országban mutattuk be, és még Európában is ezeket a képpárokat, amelyeket egyik felét a Kinszky Imre csinálta, aki ugye 45-ben
ezt muszáj megmutatnunk, mert ez
igen,
nem
ez a
Csíksomlyó, mi ez?
Csíksomlyói misére mennek fel az emberek a Jézus hágón, ez egy sziklás hágó egészen fel a hegy tetejéig.
Teljesen érdekes, olyan, mint egy vízesés.
Igen.
Úgy néz ki. Igen.
Szóval hogy ez a Kinszky féle kiállítás is egy nagyon izgalmas kiállítás volt, ezek képárok voltak, fekete-fehér képárok. Az ő fekete-fehér képeihez én készítettem fekete-fehér Budapest képeket.
Most az emelkedettségről az utolsó pillanatokban egy pillanatra lerántanám a beszélgetést, egészen odáig, hogy modellekkel dolgoztál? Tehát, hogy persze. Fotóztál aktot? Meg,
igen.
Igen?
Azt volt is, itt
speciál nem láttam
is
egyáltalán. És az volt a klasszikus megbeszélni való Nánási Pállal, hogy ezeket a lányokat, akiket ő a Playboynak fotózott, ezeket könnyű-e szépé tenni, meg könnyű-e megbeszélni velük, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak. Ebben neked nagy rutinod volt, és érdekesnek találtad, jó munka volt?
Én szeretem ezt csinálni, különösen azért, mert titokban csináltam, tehát egy dán újságnak készítettem a képeket, akik aztán saját maguk, illetve amerikai felhasználásra továbbadták, és így kicsit így anonim.
Lehet, hogy amerikai Playboyban megjelentél.
Hát több helyen igen, hát Amerikából kaptam is annak idején, amikor még nem volt ilyen egyszerű Magyarországra utalni pénzt, kaptam felszólításokat, hogy amikor arra járok, akkor vegyem fel a pénzt.
Hát azért ezek egész jó kis meglepetések lehettek.
Szóval izgalmas munka volt az, nagyon izgalmas munka volt. Igazából saját magam találhattam ki a szituációt is, ahol az aktokat készítettem, úgyhogy egyben a saját magam stylistja és fodrásza is voltam.
És te abban a korban csináltad, amikor gyárépületekbe bezavartad a traverzra a lányokat, vagy pedig szép ilyen vásonykörnyezetet?
Ezt a képet légy szíves, mutasd meg közelről, Tomi.
Ez szintén Csíksomlyó, és egy roma srác rohan ki a tömegből egy, hát rosszul lett a kisfiú, tehát ezt nem tudni pontosan azt, hogy mi volt, mert elrohant mellettünk, de ez egy nagyon megrázó jelenet
ez
volt.
Ez nagyon.
Igen, igen. És onnan lentről a tömegből jött, és küzdötte fel magát a jelenet. Itt volt, nem tudom, hogy 35 fok meleg, vagy nem tudom, pokoli meleg volt.
Kicsi élet.
Igen.
Az a helyzet, hogy sikerült kihúzni bennünket az amerikai Playboynak fotózásból, és vissza valami méltóra a búcsú másodperc. Miért? Ez is hozzátartozik
persze,
egy fotográfus.
Ez...
Sőt, szerintem az egy minőségi munka, tehát nincsen azzal semmi baj. Hát, még, hogy ilyen szeliden és szerényen becsempészte az információt, hogy hát ő nem Magyarországra, hanem mondjuk Amerikába fotózta a mesztelen lányokat, azért ez nem kis dolog.
Hát meg kellett élni.
De abszolút, nem szemrehányásilag mondom, csak hogy milyen visszafogottan és szerényen adtat tudtunk rá. Mi lesz a következő nagy dobás Vittya végére?
Hát most, amint dolgozunk konkrétan, az Magyar Várak a Kárpát-medencében, ami egy nagyon, szakmailag egy nagyon-nagyon nehéz feladat így a drónok idejében.
Tényleg drónfotózást is csinálsz?
Igen, persze. Igen.
Mert meg kellett tanulni,
igen,
akkor kor miatt sajnos. De az érdekes, nem, hogy mit végzel el úgy, hogy a kezedből irányítasz, igen, és valami történik rohadt messze.
Hát nem annyira érdekes, mert én egyszer lezuhantam sárkányrepülőre, úgyhogy én nagyon ideges
Isten
vagyok, amikor
ezzel, jaj,
a drón kezelem. Miért zuhantam le?
Igen, miért kellett egyáltalán sárkányrepülni?
Légi felvételeket készítettem. Pilótával mentem, tehát motoros sárkányrepülő volt, csak pilótaiban miatt lezuhantam.
És minden a legnagyobb rendben lett, mert hogy így teljesen egyben látszol lenni.
Hát az utána következő három hónapi mankózásból az derült ki, hogy a lábam, bordám és a fogaim azok nem voltak teljesen rendben. Ne, hát aztán rendben jöttem, persze.
Sajnos lejárt az időm.
Milyen veszélyes dolog, igen, ez, mint békeidőben is az a fotózás. Köszönjük szépen,
köszönjük,
hogy itt voltál.
Szépen.
Én köszönöm.
És azt kívánom, hogy legyen sok türelmed a zsűrizésekhez. A sajtófotóból teljesen kiszálltál? Nem rendezel sajtófotót?
Nem, 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 nem.
Az ilyen váltó szerint megy, vagy te eluntad?
Nem, 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 nem. Hát a más szisztéma szerint csinálják most, és nagy drukkere vagyok a sajtófotónak. Hát egy 40 éves hagyománya van, tehát ez egy értékes örökség.
Azért, mert mi szeretjük nézni csak.
Igen. Fényben árnyékban Kaiser Otto.
Legalább mutasd meg, Muci.
Már egyszer mutattam, de tessék.
Még benne van a büdzsénkben. Köszönjük szépen a figyelmet, Kaiser Ottónak az itt létet, jövő héten is lesz libazsír.
Bizony, Falusi Marián.
Falusi Marián jön, nézzenek minket akkor is.
Köszönjük.
Viszontlátásra.